még említettél egy témát, amit szerintem érdemes behozni, főleg azért, mert az emberi része erős, hogy a te hajódban még azt lehet mondani, hogy termeket találtunk. Ugye volt egy a motor környékén jobbra-balra ágy, aztán elől, ahol a vitorlatér volt, az is egy hatalmas nagy tér volt, és ma már azt mondtad egyszer nekünk, hogy hát itt a legnagyobb baj, hogy olyan gyorsulások, lassulások vannak, hogy erre egyszerűen a human being, ugye az emberi lény már egyszerűen már nem tud reagálni, mert elszáll, és olyan lesz, mint egy flipper golyó a rendszerben, csak hát, hogy gyakorlatilag a hajó belsejében is akkor kéne hordani, meg gerinc.
Kevesebbet tudunk, kisebb a képességünk, mint amit a hajó tud. Ez már nem új keletű, ez 16 évvel ezelőtt is már volt ilyen, amikor egyszer a Finona rákérdeztek, hogy a hajó tud-e 35-öt, és mondta a Jean-Marie, hogy igen, a hajó tud 35-öt, de te nem. És akkor nem is mindenki értette, hogy mit beszél. Azóta ezt már megjöttük, hogy a 30 csomós sebesség, amit időről időre hoz a hajó, 30 fölött azért ahhoz sok mindennek együtt kell állnia, de a 30 csomós sebességet azt tisztán széllel is el lehet érni. Ott azok között, a hullámok között olyan mozgásokat végez a hajó, olyan lökések vannak, oldalt, előre, hátra, meglassul, meggyorsul, hogy ezt nem tudod megkapaszkodni. Én voltam, amikor álltam, két kézzel tiszterőből kapaszkodtam, és két esély volt, vagy kitépem mind a két kapaszkodót, vagy leszakad a kezem róla, és repülök. Leszakadt a kezem róla, és repültem. Tehát a jövő hajóinak a munkatere, tehát a kormányállás, amit már befednek, mert annyi víz jön,
az egy pilótfedésé válik.
És hát az is ott egy ilyen szűk tér.
Ergonómiailag egy beszűkített
mindig védő. Mindig hátrébb hozzák, mindig szűkítik a belső navigációs tér, ami a kabin kvázi, azt is rettentesen leszűkítik. És ezt azért tudni lehet, hogy bizonyos szituációban megkapaszkodni nem tudsz, csak megtámaszkodni tudsz. Tehát így nem tudod megtartani kézzel, de megtámaszkodni tudsz, mert nem mész át az anyagot.
Igen. Háttal ülni a menetiránynak lehet az egyik védekezés, mindenki egy lassulás ellen, ugye?
Ha aludni akarsz ezekben a hajókban, csak babzsák háttal. Menet felé nem tudsz, mert fejjel repülsz ki a babzsákból. Nem lehet. Csak háttal szépen beásod magad a babzsákba, lent a hajófenekén, és akkor ott maradsz bármilyen zöggenővel.
Én láttam egy dolgot, amit nem értettem, amire kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményed, hogy a Boris Hermannak föl volt halmozva három vitorlája hátul a hajó végén, a nagyjából a légkocsi mögött keresztbe. Igen. Azt egy elég furcsa elrendezésnek gondoltam, mert amilyen hullámok mennek át a hajón, nem rossz az elhelyezés? Tehát nem rossz helyre tette őket azokat? Most tudjuk, hogy hátra kell terhelni, vagy azért vitte hátra.
Hátul kint szokták ezt tenni.
És keresztbe?
Hosszában.
Mert ő keresztbe rakta oda, és egyszerűen nem értettem.
Én ezt azért értem, mert jártunk mi is így. Szólóban én egy vitorlánál többet nem tartottam hátul soha. De ha csak egy vitorlát tartasz ott hátul, akkor másik kettőt folyamatosan lefölrakod az orrban. Kiveszed, visszarakod, kiveszed, visszarakod. 100 kilós súlyokat kell ott kihúzigálni, meg visszarakosgatni. Tehát az a legegyszerűbb, hogy leveszem a vitorlát, berakom a zsákjába, cipzár, összekötöm, elhúzom hátra, és lekötözöm. De elviszi a víz. Igen, az a helyzet, olyan ereje van, igen, a feljövő hullámnak, hogy elviszi a vitorlátot. Majdnem veszítettünk így a Konráddal úgy vitorlát, hogy vitte a víz, pedig le volt három evederrel szépen kötve. Azért viszi be középre a Boris.
Hátul?
Hátul, a kokpit hátuljába, keresztbe, mert ott van egyedül biztonságban, úgyhogy nem kell bevinni az orrba. Onnél ki tudja oldalt húzni, és pöletek alatt elő van a helyén, és föl tudja húzni, és nem kell a lukon beengedni, meg kiengedni, és rossz időben nem kell kinyitni az orrablakot. Mert ott kinyitod, és mire kihúzod a vitorlát, bemegy 2 köbméter víz. Tehát azért nem viheti be, nem nyithatja ki az orrfedélzetet, tehát muszáj olyan helyen tartani a vitorlát, ahol biztonságban van, és ez a kokpit hátulja. Nem tud más csinálni. Én gondolkodtam rajta, ha újra építenék, akkor ott egy olyan mélyítést csinálnék a kokpit két oldalán, hogy le gödörbe rakni a vitorlákat önálló kifolyóval, hogyha nincs
szükségben,
csak kívülre a sarkára hossz irányba. Kvázi 3 kokpit lenne a hajóban, egy középen, és a két oldalán a vitorláknak. Csináltak ilyen falemelést már a Volvo Ocean-esek korábban. Nem tudom, hogy most hogy gondolkodnak erről, ott több kéz van, tudják a vitorlákat, de ott se tudják már kinyitni az orrfedélzetet. És itt a fő kabinben nem tud bevinni, mert minden tiszta víz lesz. Ott a elektronika, minden érzékeny ott van. A fő kabinben nem lehet vitorlát bevinni. Az orrt nem tud kinyitni.
Igazából azokat az erőket, amiket ti ott megéltek, én arra emlékszem, hogy amikor nyilván töredék körül, ilyen ehhez képest töredék körülményekhez vitorláztunk veled, akkor ugye amikor elkezdtünk ezzel odállni ehhez a pedesztálhoz, és tekertük 300-at, 600-at, nem tudom, 1100-at, hogy tulajdonképpen ehhez meg kell szíjasodni, tehát hetek teltek el, amire úgy érezte az ember, hogy ez természetes mozgás. Másrészt pedig, hát ugye ezek a súlyok, amiket mozgatni kell, tehát ezek ezt el sem tudják képzelni átlag emberek, hogy amikor ez esetleg vizet kap még plusz a vitorla, meg alapsúlya is több mint 100 kiló, egy könnyű szeles vitorla, amit úgy nevezünk, hogy mondjuk A2, és ehhez képest hát a súlya meg lehet, hogy 220 kiló.
Igen, pontosan.
Mert 400 négyzetméter, és egyszerűen elképesztő súlyok. Azt
mondja, fölcsörlőzöm mondjuk a fősodort A1-et, vagy I1-et, 10 percig folyik ki, vagy víz még belőle. Aztán kihúzom. De mire kihúzom, addigra kifolyik nagy részt. Szóval rengeteg vizet be tudsz szedni a vitorla zsákba is. Úgyhogy az nagyon komoly súlyok. És azért, ha azt nézed, hogy az élmezőny hogy megy, és a középmezőny, illetve a mezőny hátulja, ott óriási különbségek vannak, hogy fizikailag melyik versenyző mit vállal. Azért fölcsörlözni egy vitorlát a helyére, a másikat meg leengedni, az egy óra tömény fizikai munka. Nekem körülbelül a kávédarálón, nem a kávédarálón, bocsánat, hanem az árbocon lévő csörlön, amit függőlegesen tekersz, nem úgy, mint a kávédarálót, hanem így egy oldalon,
igen,
a
tárboc
oldalán, az olyan 600 tekerés, amíg fölér. Azon 20 percig elcsörlözget az ember, amíg fölér a 27 méteres árbocra. 29 méter csak a dektől tőlem, 27 egész valami. Szóval azért az eltart egy darabig, és mire fölérsz, meg kihúzod, addigra már azt mondja neked az adrena, hogy cserélj. Mert egy másik vitorlára van szükséged, és ezeket nem lehet együtt fönntartani. Tehát ahhoz, hogy fölhúzzam a másikat, ahhoz ezt le kell vennem. Tehát hogyha az ember minden szélváltozást le akar követni, akkor non-stop dolgozik. Non-stop dolgozik. Most ezek azért könnyítik a hajókat, mert a könnyű, modern hajók egészen más a flexibilitásuk. Tehát egy adott vitorlával sokkal szélesebb időjárási szituációt tud megvitorlázni. Szóval, hogyha van mondjuk 20 csomónyi különbség 30-tól 45-ig, vagy 15 csomónyi különbség, azt egy vitorla egy szettel levitorlázza. Nincs olyan túl nagy különbség a sebességben. De az én hajom például, hogyha nem váltottam volna le a J2-t egy A7-re, adott szituációban, akkor 10 csomós sebességkülönbség van. Akkor a 25 helyett 15-tel megyek. És egyébként ne legyenek kétségeink, amikor itt nézegetjük ezeknek a haladását, és kiírják, hogy 17 csomós átlag, az azt jelenti, hogy helyenként 25-tel megy. Másképp nem jön ki. A vízfelszín nagyon göröngyös. Mire ezek a sebességek jönnek, ahhoz sokkal nagyobb tempót kell diktálni és vitorlázni. Tehát a 17-ért folyamatosan 20 fölött kell vitorlázni. Hát a 22-höz meg folyamatosan 28-cal kell menni.
Szóval a lassulások, gyorsulások miatt így fog kijönni az átlag.
Igen, persze. Hát így sem megyünk, hát viszintesen sem megyünk egyenesen, meg horizontálisan sem megyünk egyenesen. Sokkal hosszabb pályát vitorlázunk, mint amennyit haladunk. Tehát ezek az átlagsebességek, amiket a GPS alapján lőnek ki, az egészen más takar. Tehát ezek a tartományok, amiket megvitorláznak, a modern hajók kevesebb munkával vitorlázzák meg ugyanazt a sebességet, ugyanazt a távolságot, mint mondjuk egy nehezebb, öregebb hajóval.
Igen, hát ez látszott már az előző alkalommal is, amikor ugye akár az Alex Thompson, amíg a szárnya volt, hát addig gyakorlatilag fönntartott három vitorlát, és egyiket kihúzta, másikat betekerte. Igen. És tulajdonképpen
hát fönt lesedette. Volt nekik, nyilván, mint állandó vitorla, fönt van a J2, az alá behúzza a J3-at, és elé húzta az A7-et. És ez a három folyamatosan fönt volt neki, és ebből adott szituációban ő, miután már nem volt uszonya, azt választotta, hogy 2 ref. A nagy vitorlán A7, J3. Ezt a három vitorlás
kombináció. Igen, a Keringen-szigeteknél lehetett látni,
hogy ezzel a kombinációval módon ment. És hát bizony küzdött vele, uszony nélkül, még egy A7 egy reffel simán stabilan vágtatott a Bampopuler előtte. Az Armel. Tehát nagyon sokat számít az a, az a nyomatéki plusz, amit az uszony jelent. De tény, a jövőre nézve, majd kíváncsi leszek nagyon, hogy mi az, mit jelent, amit beszélnek, hogy visszavesznek az uszony méretekből, mert az, ami most történik, az az én olvasatom azért rendkívül igazságtalan, mert óriási költségvetésekért hatalmas csapatok jó, lelkiismeretes, becsületes munkájáért cserébe óriási lutrit kapnak. Tehát nagyon nagy az esély ezeknek az uszonyoknak az, az elhagyására, és az, hogy egy ilyen kampányba beletesz 30 ember becsületes munkát, meg beletesznek mondjuk 8-10 millió eurót, és azt egy elkapott egy bálna dögöt, vagy elkap egy nagyobb csomag halászhálót, és letöri róla az uszony, ez borzalmasan igazságtalan. És hiába jók ezek a versenyzők, hiába jók a hajók, egyre nagyobb szerepe van a szerencsének. És szerencsének nem is, egy nyerő nem is tud végigmenni.
Azért az emberi tényezőre még egyszer visszakanyarodnék, hogy te azért ismered a mezőnynek a 80%-át személyesen, a maradék 20-at is ismered, csak legfeljebb nem vitorláztál velük egy időben, vagy, de tudsz róluk nagyon sokat. Ki az a 2-3, aki számodra pozitív meglepetés, és ki az, akitől egy picit többet várnál? Vagy vártál volna az eddigi szakaszon?
Mindig is tudtam a Jean-Lucámról, hogy egy csodabogár, egy fantasztikus, de nagyon érdekes ember. Most már tudom, hogy miért hívják King Johnnak. Szóval az az ember, az tud valamit, amit az átlag emberek nem. Valami egészen extrém. Hogyha így látod személyesen, akkor úgy gondolod, hogy a busz megálló is se tud elmenni, nincs benne olyan erő. Egy ilyen kis, törékeny, kis idős embernek látszik. Ott kint a vízen meg megtáltosodik és csodákra képes. Én csodálom a Jeant. Olyan tempót diktál azzal az öreg hajóval, ami le a kalappa, minden tiszteletem az övé. Mellette két, és mind a kettőből, Isten bocsássa meg nekem, hogy nem úszonyos hajókat választottam, de a Damiennek a teljesítménye, aki ott megy az élmezőnyben egy kézzel, egy öreg hajóval, és ez a Benjaminnak, aki egy szabtalani fiú, szintén egy öreg hajóval, és kezdőként ott megy az élmezőnyben. Ezek a srácok olyan teljesítményt nyújtanak, hogy tényleg le a kalappal előttük. Ha alattuk, más sebességű hajó lenne, egy olyan hajó, mint ami ott jóval hátrébb egy-kettő, akkor nagyon versenyképesek lennének. Tehát ezek a srácok komoly teljesítmények. Nyilván nagyra becsülöm a lányokat, azért nekik ez tudásban, fizikailag, helytállásban, ott kint a nagy, büdös éjszakában, lehetetlen körülmények között azért óriási lelki helytállás kell. Tehát az nagyon tiszteletre méltó, amit ők csinálnak. Ráadásul a szemnél van egy ilyen plusz teher, hogy a férje ugyanott megy nem messze tőle, és lenne a déli vizeken, mert bármelyiket érheti, vagy egy gyerek meg otthon várja őket. Én nagyon sajnálom a Kojirót, teljesen mást várt magától, és végre életében először kapott lehetőséget egy versenyképes hajóra, és mindjárt az elején nem úgy alakult, hogy ebből mennyi emberi és mennyi pech, azt nem tudom megmondani, de nagyon sajnálom. De az tény, hogy a Tomorrowian egy fantasztikus srác. Őt kivételesen ismerem. Ő egy nagyon nagy tudású, kemény, kőkemény fiú. Én szerintem egy nagyon kemény és még meglepetést okozhat a Bürovalli, a Louis Burton. Aki szintén egy ilyen jó kis kalózlegény onnét szammálóból. Kemény figura. És hát a Charlie is az élen. Ezek nagyon nehéz kiemelni egy valakit. Hát most persze nem beszéltünk az Alexről. Az Alex az egész életét ennek dedikálta. És hát pont ezt is mondta legutóbb, hogy az egész élet eddig erről szólt, és most itt elvérzett. És hogy ezt borzalmasan rosszul éli meg. Hát nem csodálom. Szóval ezt nagyon nehéz jól megélni. Úgyhogy minden együttérzésem az Alexé is.
Az Alex látsz ebben párhuzamot, mint amikor te annak idején, nyilván te is teljes lendülettel benne voltál, és egy jó hajód volt, jól összerakva, és lett ez a szerencsétlen teherhajós dolog, meg áramkimaradások. Akkor éreztél te, nyilván borzasztó rég volt, már nem is akarok ilyet külön főszaggatni, de mégiscsak megteszem, hogy megkérdezem, hogy akkor te úgy érezted, hogy egy olyan szakasz erőfeszítései mentek el, mint amit most esetleg az Alex érezhet? Tehát érzel párhuzamot ebben a dologban?
Igen, ezt írtam meg neki.
Ezt írtad meg neki?
Igen,
hát akkor
igen, leszik, megéltem hogy... már.
Igen.
Én oda nyerni mentem akkor, és azt gondolom, hogy reális esélyem is volt rá. Az más kérdés, hogy a A történet nem a Pelanderen úszott el, nem amikor a nagy szállítóhajó legázolt. Jóval előbb elment ez a dal. Amikor itthon átvertek a költségvetéssel, aztán átvertek az árbóccal, és magamnak kellett megcsinálnom. És ennek volt sok stációja, hogy az én nyerő esélyem és a szerintem szuperhajóm, ami legyünk reálisak. A Budapest, amit mi nedves laminálással üvegszövetből csináltunk, könnyebb hajó volt, mint a Spirit of Hungary Carbonból, vákummal és vákuminfúzióval, meg preprekből. Szóval ez az egészben a dráma, hogy az egy tonnával könnyebb hajó volt, mint ez a mostani. És akkor az bizony azzal a sok-sok újítással, a tőkesúlymozgatással, a transferálható teljes belsővel, mindennel együtt, az bizony akkor nyerő esélyes volt, és én ebből a gyönyörű rózsaszín ködből nagyon ridegen csapódtam be a jeges valóságba. Azt rosszul éltem meg. Én fél évig tartottam, még a talpra álltam, és ezért tökéletesen meg tudom érteni az Alexet, neki se egy hét lesz, amíg ebből talpra álltam. Ráteszed az egész életedet, és így egy pillanatban tud elszállni, azt nagyon rossz megélni. Nem szép lassan veszik el tőled, hogy hozzászoksz a gondolathoz, hanem egy mozdulattal. Az nehéz dolog.
Hogy igazából azt gondolom, hogy azért mégiscsak vannak pillanatok. Két ilyen pillanatot említettünk. Az egyik a hollywoodi történet, amit szerintem hát nem a forgatókönyv megírják, kinevetik a forgatókönyvírót, hogyha leírja a PRB oda-vissza történetét a 8 év alatt. És azt gondolom, hogy azért van egy pozitív üzenete, hogy sok apró biztatásra, meg lelkiindítatásra azért a 20 évvel később, ha úgy tetszik, nem revansod, de megkaptad azt az elégtételt, hogy a magad által tervezett és egyébként végig kínlódott program, mert abban azért voltak szintén kemény mélypontok, azért végül is te úgy tudtad azt a hajót odakötni a parthoz, hogy a 20 évvel korábbi rossz érzéseket azt ott tudtad hagyni a víz közepén valahol lendélen. Legalábbis én így érzem.
Igen, én nagyon sok mindenben elégtételt kaptam a 16-os vendéglób alatt. Megküzdöttünk érte, az előtte a Barcelona völgyrészen is megküzdöttünk érte, meg a Transatlantin is, árbócot elhagytam, vitorlázatot. Szóval megtörtént velem minden, ami egy vitorlázóval, versenyvitorlázóval megtörtént. De végül is a vendéglóbot úgy sikerült abszolválni, hogy az mindent kárpótolt bennem. Tehát az a teljesítmény, meg az a menet, az bennem egy olyan pozitív időszakot hozott, ami éppen alkalmas arra, hogy az ember egy pályafutást lezárjon vele jó érzéssel. Tehát én nem a 96-ra emlékszem vissza, amikor a pályafutásomon gondolkozom, hanem a 16-ra, meg a 92-re, meg a 85-re. Tehát azokra az állomásokra, amik bizony lélekemelő és szép történetek voltak. Az én mérlegem nagyon pozitív.
Ezt kívánjuk az Alexnek is, hogy ő is ezt a mérleget valahogy majd tudja helyre tenni, mert hiszen mi azért komolyan szurkoltunk neki, úgy gondolom, és nyilván ezt neki is föl kell majd dolgozni valahogy.
De én azt gondolom, hogy az Alexet még sokszor fogjuk látni.
Köszönöm szépen, Ali.